happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjad, hiszem, hogy az én Istenem a názáreti Jézus Krisztust odaadta én érettem engesztelő áldozatul, hogy higgyek ő benne, és el ne veszek, hanem örök életem legyen. Hiszem, hogy az Isten szeretetem személyem iránt is ebben nyilvánult meg. Ezért Jézust elfogadtam, hiszek az ő engesztelő áldozatában, az ő vérében, amely jobbat beszél Ábel vérénél. Hiszem, hogy ez a vér eltöröl minden bűnt, és aki az ő nevét segítségül hívja, bűnbocsánatot nyer. És én segítségül hívom az Úr nevét. Bűnbocsánatra, örök életre, megigazulásra, gyógyulásra, szabadulásra, hogy szabadságban és szellemben és igazságban dicsérjem, imádjam, szolgáljam őt, aki megváltott engemet. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve, 5. rész. Abban az időben két próféta, Zakariás, Iddó fia és Haggeus prófétáltak a Júdeában és Jeruzsálemben élő zsidóknak, Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiel fia és Jésua, Jócádák fia ismét hozzáláttak, hogy Isten templomának újjáépítését folytassák Jeruzsálemben, Isten prófétái pedig bátorították őket. Azonban Tattenaj, az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzója, és Setarbóznaj, meg a többi királyi hivatalnokok eljöttek Zerubbábelhez és társaihoz, és kérdőre vonták őket.
Ki adott nektek engedélyt arra, hogy ezt a templomot újjáépítsétek, és kőfalát felállítsátok?
Azután megkérdezték őket.
Mi a nevük azoknak a férfiaknak, akik itt építenek?
De Isten rajta tartotta a szemét a zsidók vezetőin, ezért Tattenaj és a többiek nem kényszerítették őket, hogy állítsák le az építkezést, amíg jelentést írtak Dárius királynak, és amíg a király írásos válasza meg nem érkezik. Így az építők folytatták a munkájukat. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Tattenaj, az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzója, és Setarbóznaj, meg a többi királyi hivatalnokok írtak Dárius királynak.
Dárius király! Békesség neked, ó király! Tudd meg, ó király, hogy elmentünk Júdea tartományába, a hatalmas Isten házához. Láttuk, hogy az ott lakók építik ezt a templomot, nagy faragott kőtömbökből és gerendákból, amelyeket a falakra helyeznek. Az építkezés jól halad, és az építők szorgalmasan dolgoznak. Megkérdeztük az építkezés vezetőitől, hogy ki adott nekik engedélyt a templom és a falak felépítésére. Megkérdeztük a nevüket is, hogy feljegyezzük és tudassuk veled, király, hogy kik a vezetőik. Ők így válaszoltak. Mi azt az Istent szolgáljuk, aki a mennyet és a földet teremtette. Most pedig azt a templomot építjük újjá, amelyet sok évvel ezelőtt Izrael egyik hatalmas királya épített és fejezett be. De őseink haragra ingerelték a mennyistenét, aki emiatt a Káldeus Nebukadnecár, a babiloni birodalom királya kezébe adta őket. Nebukadnecár király leromboltatta ezt a templomot, népünket pedig számizetésbe vitte Babilóniába. Azonban Círus, Babilónia királya, uralkodása első évében parancsot adott, hogy Istennek ezt a templomát újraépítsük fel. Sőt, előhozatta Babilon templomából azokat az arany és ezüst eszközöket és edényeket, amelyeket még Nebukadnecár király vitt el Isten templomából, Jeruzsálemből. Círus király ezeket átadta Sésbakkárnak, akit ő nevezett ki kormányzónak Jeruzsálembe. Azt mondta neki, vedd át ezeket az edényeket, azután menj és helyezd el őket a templomban, Jeruzsálemben. Épüljön fel Isten temploma az eredeti helyén. Ez a Sésbakkár el is jött ide Jeruzsálembe, és lerakta Isten templomának az alapját. Attól kezdve mindmáig folyik annak építése, de még nem fejeződött be. Most azért, ha a király is úgy látja jónak, rendelje el, hogy keressék meg Babilóniában. A királyi évkönyvekben, hogy valóban adott egy Círusz király parancsot arra, hogy Isten templomát építsék fel Jeruzsálemben. Azután küldjön a király nekünk értesítést, hogy miként határozott ebben a dologban.
Hatodik rész. Akkor Dárius király megparancsolta, hogy kutassák át a régi királyi iratokat, amelyeket Babilonban, a kincstárban őriztek. Találtak is egy könyvtekercset Akhmetávárában, média tartományban, amelyre ez volt feljegyezve. Királyi rendelet, amelyet feljegyeztek Círusz király uralkodásának első esztendejében, Isten jeruzsálemi temploma ügyében. Círusz királya következőképpen rendelkezik. Épüljön fel újra a templom, és mutassanak be ott áldozatokat. Erős alapra építsék. A templom magassága és szélessége egyaránt 60 könyök legyen. 3 sor készüljön faragott kőtömbökből, és 1 sor gerendákból. Mindezeknek a költségét a királyi kincstárból fedezzék. Isten házának arany és ezüst tárgyait, amelyeket Nebukadnezar hozott el a jeruzsálemi templomból Babilonba, adják vissza, és helyezzék azokat eredeti helyükre, Isten jeruzsálemi templomába.
Most azért Tattenai, az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzója, és Setarbóznai, meg a többi társaik, ne avatkozzatok bele a zsidók dolgába. Ezt én, Dárius király parancsolom nektek. Ne akadályozzátok Isten templomának építését. Hagyjátok, hogy a zsidók kormányzója és a többi vezetőik újjáépítsék azt az eredeti helyén. Ezennel azt is megparancsolom nektek, hogyan segítsétek a zsidók vezetőit az Isten templomának építésében. Ezeknek a férfiaknak az építéssel kapcsolatos összes költségét a királyi jövedelmekből kell fedeznetek. Az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartományban szedett adókból fizessétek ezeket a költségeket úgy, hogy ők az építés folyamatosan végezhessék. Adjatok meg ezeknek a férfiaknak mindent, amire csak szükségük van. Ha áldozati állatokra van szükségük, hogy a mennyistenének égő áldozatot mutassanak be, adjatok nekik bikaborjakat, kosokat és bárányokat. Ha a jeruzsálemi papoknak szükségük van az áldozatokhoz búzára, sóra, borra, olívaolajra, adjatok nekik naponta mindenből, amennyi kell. Kapjanak meg mindent, hogy a mennyistenének jó illatú áldozatokat mutassanak be, és imádkozzanak a király és fiai életéért. Ezen kívül megparancsolom, hogy aki ezt a királyi rendeletet nem teljesíti, annak házából vegyenek ki egy gerendát, azt állítsák fel, őt magát pedig húzzák karóba rajta. Az illető házát rombolják le, és tegyék szemét dombá a gazdája miatt. Az Isten, aki Jeruzsálemet kiválasztotta, hogy neve ott lakozzon, verjen meg minden királyt vagy népet, aki megkíséreli, hogy ezt a rendeletet megszegje, vagy hogy Isten templomát Jeruzsálemben elpusztítsa. Én, Dárius adtam ki ezt a rendeletet, és elvárom, hogy pontosan teljesítsétek.
Tattenai, az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzója, és Setarbóznai, meg a többi királyi tisztségviselő gondosan és engedelmesen végrehajtotta a király rendeletét. Így hát a zsidók vezetői tovább folytatták az építkezést, és jól haladtak vele, mivel Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia a profétálásukkal támogatták őket. Sikeresen be is fejezték a templom újjáépítését, annak megfelelően, ahogyan azt Izrael istene parancsolta, és aszerint, ahogy a Perzsa birodalom királyai, Círusz, Dárius és Artaxasta elrendelték. A templom tehát Dárius király uralkodásának 6. évében, Adár hónap 3. napján elkészült. Akkor Izrael egész népe, a papok, léviták és az egész nép, amely a számüzetésből hazatért, nagy örömmel megünnepelte Isten templomának a felszentelését. Erre az alkalomra feláldoztak 100 bikaborjat, 200 kost, 400 bárányt, valamint 12 kecskebakot bűnért való áldozatul, Izrael egész népéért, Izrael törzsei szerint egyet-egyet. Azután az Isten templomában való szolgálatra rendelték a papokat és a lévitákat a maguk rendje szerint, ahogy az megvan írva Mózes törvényében. Az első hónap 14. napján mindazok a zsidók, akik hazatértek a számüzetésből, megtartották a páska ünnepét. A papok és a léviták valamennyien megtisztították magukat, és felkészültek az ünnepre. Majd levágták a páskabárányt mindazok számára, akik a számüzetésből visszatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és saját maguknak is. Így hát Izrael népe, amely hazatért a számüzetésből, részt vett a páskavacsorán és elfogyasztotta a páskabárányt. Velük együtt részt vettek a páskavacsorán azok is, akik csatlakoztak hozzájuk azáltal, hogy elkülönültek a tartományban élő más népektől és azoknak tisztátalan dolgaitól. Mindezt azért tették, hogy az örökkévalót, Izrael istenét imádhassák. Azután nagy örvendezéssel megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is, 7 napon át. Nagy volt az öröme az egész népnek, mert az örökkévaló feléjük fordította Asszíria királyának jó indulatát, aki megsegítette őket Izrael istene templomának az újjáépítésében.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Ugye mindig a Biblia az ellenségnek a támadását várostromhoz is hasonlítja, hogy a várat körbeveszik, utána ostromolják. Tehát amikor az embert így körbeveszik ezek a sötét erők, nem érzi az ember az Isten jelenlétét, semmi nem ösztönzi az ember kívülről, hogy imádkozzon, nagyon nehéz kimondani Jézus Krisztust is, szinte semmi nem eleven a Bibliából, meg az Isten országából, meg a keresztény életbe. Na, ekkor kell igazából Istenhez kiáltani, mert azt a szellemi erőt te igazából, ha elkezded ostromolni, azt le tudod győzni, el tudod érni az áttörést, és föl tudsz szabadulni az Isten szellemével való közösségre és kapcsolatra. Mert pontosan ebben az időben, különösen amikor ilyen sok a verbális támadások, verbális zaklatások, verbális agresszió, ami ugye látjuk folyamatosan zajlik, éjjel és nappal öntik ránk ezeket a gonosz nyelveket. És ezek a gonosz nyelvek, akár írott formában, akár élő formában, gonosz szellemeket szabadítanak föl, és nem veléd mennek, hanem körülvesznek tégedet. Nem csak éjszakai gyötrelmeket, meg más kínzásokat idézhetnek elő, meg elmebeli zaklatásokat, hanem amit említettem nektek, hogy a Szentlélek is te közéd állnak, és egyszerűen az egész imádkozástól, a szellemi élettől elidegenítenek, és törlik az agyadból, és törlik a lelkedből, a szívedből az imádkozásra való szükséged, vagy az Isten igéjére való szükséged. Ez az, amit mondtam, hogy át kell törni, mert az ördög először körbevesz, és azért vesz körbe, hogy akar nyelni, le akar nyomni, be akar szívni a szörnyetek, mint ahogy Jónást is a Cethalnak a gyomrába, ugyanúgy be akar az ellenség szívni az ő erejébe, hogy démonizáljon, elcsusszál olyan dologba, vagy dolgokba, amelyen keresztül már az ellenség nem csak körbevesz, hanem be is jut a szívedbe és a lelkedbe. Ma egy ilyen idő van, ezért akik odaszánják magukat az ima életre, azok győztesen kerülnek ki, akik pedig elfogadják, hogy most olyan ellenelő van, én nem kilódok, én azt szeretem csinálni, ami könnyedén megy, mert laza fiú vagyok, meg laza lány vagyok, akkor hidd el, hogy átmenet jellegű csak a kereszténységet, el fogsz bukni előbb-utóbb.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarián, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmosz Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 8. fejezet. Clifton étterem. Hétköznapi férfiak és nők, üzletekben, irodákban és gyárakban dolgozó emberek. Olyan tisztán hallottam Charles Price szavait, mintha ismét az ebédlőasztal másik felén ülne. A Bibliában előrejelzett nagy események egyikének szemtanúja leszel. Mielőtt Jézus visszatér a földre, Isten szelleme kiárad minden testre. És hétköznapi, laikus emberek, állította teljes határozottsággal Dr. Price, lesznek Isten legfontosabb csatornái. Nem a lelkészek, teológusok vagy a nagy ajándékkal rendelkező igehirdetők, hanem hétköznapi foglalkozást űző férfiak és nők a hétköznapi világban. Amikor Dr. Price először kezdett erről beszélni, 5-6-7 évvel ezelőtt, még a háború idején, nemigen keltette fel az érdeklődésemet. Lehetetlennek tűnt, hogy képzetlen emberek ugyanolyan hatást tudjanak gyakorolni, mint a Charles Price-hoz hasonló nagy evangélisták. Ám, ahogy a 40-es évek vége felé közeledtünk, azon kaptam magam, hogy egyre gyakrabban gondolkodom ezeken a szavain. Azonban más dolgok is jártak a fejemben, például a Knott's Berry Farm ebédlője, amikor bizonyos emberek arca egymás után fényleni kezdett Isten dicsőségétől, és az általuk elmondott tapasztalatoknak a hallgatóságra gyakorolt hatása. Micsoda ellenállhatatlan erőt jelenthetne, ha ilyen emberek százai, ezrei összegyűlnének azzal a céllal, hogy terjesszék ezt a jó hírt az egész világon. És ekkor a gondolataim újra visszatértek az előttem heverő tejtermelési adatokhoz. Ám ez az elgondolás nem hagyott nyugodni. Felébresztett éjjel, elkísért az irodába, és még akkor is ott égett bennem, amikor az ősi örmény dalokat énekeltem a Goodrich körúton. Mindeközben, természetesen, Rózzal továbbra is szponzoráltunk evangélistákat a nyári időszakban. Úgy tűnt, az összejövetelek minden nyáron sikeresebbek az előző évhez képest. Akkor tehát miért volt bennem ez a furcsa nyugtalanság velük kapcsolatban? Az az érzés, hogy többé már nem ez Isten munkája számomra? 1951 őszén Oral Roberts összejövetel sorozatának megrendezésében segítkeztünk Los Angelesben, aminél nagyobb rendezvényt a város még nem látott. 16 nap alatt több mint 200 000 résztvevővel. És mégis, mondtam Oralnak, miközben egy éjszakai étkezdében pitét és kávét fogyasztottunk az egyik istentisztelet után. Folyamatosan azt érzem, hogy az Úr valami mást akar mutatni nekem. Mit, Démosz? Egy csoportot. Egy férfiakból álló csoportot. Nem kivételes személyek, csupán átlagos üzletemberek, akik ismerik és szeretik az Urat, de nem tudják, hogyan mutassák meg ezt másoknak. És mit csinál ez a csoport? Megosztják másokkal, Oral, nem teóriákat. Olyan férfiakkal osztják meg az Istennel kapcsolatos megtapasztalásaikat, mint amilyenek ők maguk, olyanokkal, akik talán nem hinnének egy prédikátornak, még talán neked sem, viszont meghallgatnának egy vízvezetékszerelőt, egy fogorvost vagy egy kereskedőt, mert ők maguk is vízvezetékszerelők, fogorvosok és kereskedők. Oral olyan lendülettel tette le a kávés csészéjét, hogy néhány csepp kilöttyent a csésze aljra. Ez nagyszerű, Démosz! Ez fantasztikus, testvérem! Hogyan fogjátok hívni magatokat? Tulajdonképpen már tudtam is. Teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetsége. Eléggé hosszú, merett rám Oral a műanyag asztallap fölött. Igen, de nem látod, hogy minden egyes szava szükséges? Teljes evangéliumi, ami azt jelentette, hogy semmilyen témát nem kerülünk az összejöveteleinken, gyógyulást, nyelveken szólást, szabadulást. Mindenki úgy fogja tudni elmondani a megtapasztalását, ahogyan az megtörtént. Üzletemberek, azaz laikusok, hétköznapi emberek. Szövetség. Tehát szövetségesként kell tekintenünk egymásra. Egy olyan társaság lesz, melynek tagjai szeretnek időt tölteni együtt. Nem egy szabályok és bizottságok által irányított közösségről van szó. Nemzetközi. Tudom, ez a része nevetségesen hangzik, vallottam be, de Oral, Isten folyton ezt mondja nekem. Nemzetközi. Az egész világra, minden testre kiterjedő. Felnevettem, mert úgy hallottam magamat beszélni, mint Charles Price. Oral azonban nem nevetett. Démosz, mondta, ebből valóság lesz, mert benne van Isten. Van valami, amivel segíthetnék az elindulásban? Persze, hogy volt. Ha Oral Roberts lenne a szónok, keresztény üzletemberek százai vennének részt a nyitó találkozón. Oral, ha egy szombat reggeli összejövetelre meghívnám Los Angeles valamennyi üzletemberét, eljönnél te is, hogy segíts beindítani a dolgot? Megegyeztünk. Találkozó helynek a Clifton étterem második emeletét választottuk a Broadway és a 7. utca sarkán. Ez egy óriási helyiség volt, ami hétközben csúcsidőben zsúfolásig megtelt, de szombat délelőttönként általában nem látogatta senki. Majd felhívtam minden szent szellemmel betöltött üzletembert, akit csak ismertem, és bejelentettem a szövetség első találkozóját, melyen Oral Roberts lesz a főszónok. Megkértem őket, terjesszék a hírt, hozzák el a barátaikat, és segítsenek, hogy sikeres legyen az elindulás. A felház egyik sarkában állt egy zongora, és ahogy gondoltam, Rose beleegyezett, hogy eljön és eljátszik néhány dicséretet. Elérkezett a nagy nap. Nagy volt a forgalom Los Angeles belvárosában azon az októberi szombat reggelen, és sokáig tartott parkolóhelyet találni. Így kicsit késve érkeztünk a Clifton étteremhez. Mindhárman, Oral, Rose és én is izgatottan mentünk fel az épület széles központi lépcsőjén. Vajon hányan várnak ránk odafent? 300-an? 400-an? Ahogy felértünk a lépcső tetejére, gyorsan összeszámoltam a vendégeket. 19, 20, 21 ember, hármunkat is beleértve. Rajtunk kívül 18 másik férfit fogott el az izgalom annyira, hogy eljöjjön a rendezvényre, annak ellenére, hogy egy világhírű evangélistát kértünk fel beszédet tartani. Rose játszott néhány dicséretet az elhangolt kis zongorán, de az éneklés a lelkesedés teljes hiányát tükrözte a teremben. Körbenéztem a jelenlévőkön. Legtöbbjük régi barát volt. Elkötelezett emberek, odaszánt keresztények, akik közül a legtöbben már így is szorgos tagjai voltak különböző bizottságoknak, segély és civil szervezeteknek. Olyan férfiak, akik bármikor hajlandóak segíteni, ha a helyzet úgy kívánja. Ellenben nem fecsérelnek időt értelmetlen, cél nélküli kezdeményezésekre. Rose befejezte a zongorázást, én pedig felálltam. Elmondtam, miként erősödött meg bennem az a meggyőződés, hogy Isten szelleme új csatornákon keresztül fog munkálkodni a következő évtizedben. Itt-ott néhányan az órájukat nézték. Semmi orgonajáték, semmi színesre festett üvegablak, semmi, amit az emberek vallásosnak bélyegezhetnének. Csupán arról van szó, hogy egyik ember beszél a másiknak Jézusról. Sosem voltam mestere a gondolatok szavakba öntésének. Így most is úgy ültem le, hogy tudtam, nem sikerült megértetnem velük az elképzelés lényegét.
Oh, happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió pszichológiai magazinjának hallgatóit, illetve szeretettel köszöntöm a vendégünket, Flajsz Endre, teológus, lelkész. Szervusz, Endre!
Szervusz, Kati, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt hiszem, hogyha a magyar néplélket vesszük, vagy akár a közép-európait, de nyilván ezen belül is a magyart, az, hogy mindenkit egy picit meglegyintett valószínűleg már életében a depresszió, vagy legalábbis nem ismeretlen fogalom. De emlékszem arra, hogy miután megtértem, megkérdezték tőlem, hogy és akkor most már így nem is tudok szomorú lenni? És az jutott akkor eszembe, hogy az a nagyon mély, nagyon kilátástalan, nagyon perspektíva vesztett szomorúság, az valóban eltűnt. De mégis az emberi lélek erre alkalmas, hogy nagyon mélyre lehúzódik, húzza, mint te, amikor beleugrik a vízbe, és még követ is köt a nyakára. De van olyan a mindennapoknak a szomorúsága. És mivel te erről tanítasz az akadémián, ezt nem szeretném elhallgatni a hallgatók elől sem, nagyon jó lenne tudni a különbséget, hiszen valószínűleg a gyógymód is másmilyen lehet rá.
Igen, hát az emberi lélekben benne van az a gyöngeség, hogy különböző problémákra, bajokra, szomorúsággal, vagy bánattal, vagy ami talán a legrosszabb, bóbánattal reagál. Ugye a bóbánatot szoktuk mai modern nyelven depressziónak nevezni, amit említettél. Úgyhogy ez minden emberben benne van, de valóban igazad van abban is, hogy bizonyos kulturális vonások is ezt tudják felerősíteni. Tehát főleg az orosz ortodox kultúrának a vonzás körzetében lévő nemzetek, és ilyen a magyar is, sokkal érzékenyebbek ezekre az érzelmi, lelki dolgokra. És ami a Bibliában negatívum, tehát a bánat és a szomorúság, ha csak nem bűnbánatról van szó, ami megtérésre vezet, akkor ezek negatív dolgok a Bibliában szinte betegség kategóriába számítanak. Ellenben az orosz ortodox kultúrában, tehát gondoljunk csak Dosztojevszkijnek bizonyos regényeire, ott szinte erény, a mélységnek, a filozofikusságnak a szinonimája.
Tehát a mély orosz lélek az valóban létezik, és akkor ilyen módon vagyunk kapcsolatban kulturálisan, hogy ezek a regények részét képezik a úgynevezett irodalmi kánonnak Magyarországon.
Ennél szerintem egy picit többről van szó, tehát valahogyan ez az orosz ortodox kultúra kisugárzott a környező nemzetekre, nem csak az irodalmon keresztül, valamilyen mértékben hasonlóan rezonál a magyar embernek a lelke is, mint az orosz emberi, és ez tükröződik ugye a magyar nótákban, a népdalokban is. Most nem akarom anekdotázni az interjút, de egyszer Franciaországból jöttek barátaim Magyarországra, és hát körbehordtam őket, minden nevezetességet megmutattam nekik, és a végén mondták, hogy én miért nem mutatom meg nekik Magyarországot. Hát mondom, ne csináljátok, hát a Gellérthegytől kezdve mindenhova elvittelek benneteket, hát láttátok Magyarországot. Nem, ők nem látták, mert ők láttak egy prospektust Franciaországban, ahol egy csikós pattogtatóstorral a lován, meg cigányzenét húznak egy étterembe, és amíg ők ezeket nem látták, addig ők Magyarországot nem látták. És akkor nagy nehezen a Vörösmarty téren találtam egy éttermet, egy pince éttermet, ahol volt cigányzene, és kérték, hogy fordítsam le a dalok szövegét. Én oda se figyeltem, rutinból fordítottam, mert mindegyiket...
Részét képezi a kultúrának.
Így van, kultúrám része, kívülről tudtam az összes nótának a szövegét, oda se figyeltem. És így körülbelül a harmadik nóta után megszólal az egyik vendégem, hogy te, a magyar dalok mind arról szólnak, hogy szomorú és bánatos vagyok, mert elhagyott a babám. És akkor döbbentem meg, hogy ami nekem megszokott és természetes, mert része a kultúrámnak ez a bánat, szomorúság, a mély érzések, ez egy franciának, egy könnyebb lelkű franciának, ez megdöbbentő és egy kívülálló dolog.
És akkor tekintettél így rá egy kicsit kívülállóként, mert valószínűleg a kultúrának ez egy picit a hátulütője, hogy benne vagyunk, és mint olyat természetesnek vesszük. Viszont, hogyha szeretnénk átlépni egy bibliai kultúrába, mert gondolom ez feladatunk a lelkünkkel kapcsolatban, hogy ezt összepasszítsuk az igével, ezt ugye magától nem történik meg, akkor ezek szerint vannak különböző nehézségi fokok ahhoz képest, hogy ki honnan jön.
Hogy rádöbbenjen,
igen.
Ez teljesen így van, mert ezek annyira oda tudnak kozmálni a lelkünkhöz, amiben felnőttünk és amiben szocializálódtunk, hogy sokszor nem is a megszabadulás a nehéz, hanem az, hogy rájöjjek, hogy mitől kell megszabadulnom, és meg tudjam magamtól különböztetni azt, ami rossz, ami nem én vagyok. Mert annyira ezek a kulturálisan közvetített rossz dolgok beleivódnak az embernek a személyiségébe, mint amikor a tepsinek az aljára úgy odakozmál az étel, hogy már nem tudod, hogy hol van a tepsi, meg hol van az étel.
Igen.
És ilyenkor ugye könnyű azt mondani a Jakab Lenvil alapján, hogy belenézek az igének a tökéletes tükrébe, és akkor megigazítom az ábrázatomat, csak sokszor már eleve az igét is ezen keresztül olvassuk, tehát a lelkünkbe belekozmálódott tradíciók meg kultúrákon keresztül olvassuk, és ilyenkor nagyon nehéz közvetlenül felismerni az igéből a problémánkat, és ilyenkor jó, ha van egy külső személy, egy kívülálló, akár egy ismerős, vagy akár egy messzebbről jött ember.
Egy turista,
pontosan. Az nagyon könnyen rávilágít, rámutat azokra a problémákra, amiket én nem vettem észre.
Tehát akkor erre nyitottnak kell valamilyen szinten lenni, vagy ha nem is nyitottnak, de mindenképpen föl kell arra készülnünk, hogy érnek majd meglepetések minket, hogyha elkezdünk beletekinteni az ige tökéletes tükrébe, hogy hol is nem passzolunk össze, mert lehet, hogy valóban, ha nagyon pozitív asszociáció kötődik hozzá, hogy hiszen ez jó, a mély lélek, az jó. És hát Magyarországon azt hiszem, főleg így angolt tanítva én is sokat hallottam, hogy az amerikaiak felszínesek, és ennél megvetőbben, arckifejezéssel szerintem kevés helyen tudják ezt mondani. Valószínűleg akkor ez is egy büszkeségből is fakad, hogy mi bezzeg mély lelkűek vagyunk.
Igen, és ez még így, hogy keresztény vagyok is, ráadásul tényleg valamilyen szinten tanulmányoztam is ezt, amiről most beszélgetünk, meg tanítom is ezeket a dolgokat. Még így is újra meg újra megtapasztalom, hogy amikor néhány hétre elutazom egy ilyen trópusi kultúrába, ahol vidámak, energikusak az emberek.
Holott semmi okuk rá, ha úgy
így
veszünk.
Van, ez egy másik kérdés, csak most ezt a frontot nem akarom megnyitni. És utána visszajövök, akkor mindig megdöbbenek, hogy miért olyan szomorúak az emberek, és miért van az arcukon olyan szomorúság, holott sokkal jobban élnek, sokkal jobb körülmények között élnek, mint ahol én előtte voltam. És igazából mindig ez az eltávolodás döbbent rá, hogy észrevétlenül átlengi a magyar embernek a mentalitását, a gondolatvilágát, ez a hát nem azt mondom, hogy feltétlenül bánat, de valamiféle bánatosság, ami iránt egy ilyen nosztalgiát éreznek, mint ha valami nemes dolog lenne. És amikor elmegyek, akkor meg kimegyek alóla. És valahogy én is mindig visszaintegrálódok bele, amiből mindig egy ilyen külföldi út zökkent ki.
Az öröm akkor ezek szerint ebben a kultúrában felszínesnek tűnik, a bánat pozitívnak és mélynek, de mit mond az ige, amihez, ha végre sikerül lelapátolnunk magunkról ezt a észrevéthetetlen takarót, akkor igazodnunk kellene?
Hát Nehémiás, amikor felszolgált a királynak, akkor egyszer szomorú volt az arca, és mondta neki a király, hogy hát miért szomorú a te ábrázatod, csak nem vagy beteg. Tehát ezekben a kultúrákban a szomorú ábrázatról rögtön arra asszociálnak, hogy az ember beteg, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy valami probléma történt vele. De ebben a ortodox kultúrához közeli kultúrákban ez a mélységnek, az elmélyültségnek a szinonimája. Tehát ezen a ponton van egy éles különbség a Biblia és a magyar kultúra, illetve a orosz kultúrkör között, mert a Bibliában az öröm az pozitív dolog, a szomorúság és a bánat pedig, amennyiben nem bűnbánat, tehát megtérésre vezető bűnbánat, annyiban a bánat és a szomorúság, vagy az aggódás, vagy a harag, ezek negatív érzelmek.
Akkor mit érdemes tudnunk a Bibliából, hogy tényleg egyrészt különbséget tudjunk tenni, és akkor hát, ha ez a megvilágosodás erejével hat, hiszen akkor beletekintünk ebbe a valóságba, ahol az öröm a megfelelő helyen van, és a szomorúság is a megfelelő helyen van, és nem színezi át egy olyan kultúra, ami idegen az Isten igéjétől.
Hát ugye sokat emlegettük itt a beszélgetésben a szomorúságot és a bánatot, de ezt azért érdemes egymástól szétválasztani. Tehát valóban hasonló érzelmi megnyilvánulásokról van szó, és valóban hétköznapi beszédben gyakran szinonimaként használjuk őket, de ez a kettő nem teljesen ugyanaz, és mindenekelőtt érdemes éles szikével ezt a kettőt szétválasztani egymástól. A szomorúság, és most elsősorban a Bibliából indulok ki, a szomorúság az valamilyen bajra, valamilyen csapásra, vagy katasztrófára adott érzelmi reakció. Ezzel szemben a bánat nem valamilyen bajra, valami csapásra adott negatív érzelmi reakció, hanem inkább meghiúsult várakozásra, csalódásra adott érzelmi reakció, amikor valakinek van egy álma, valamivé szeretne válni, egész tinédzser korában dédelget egy jövőképet, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és amikor telnek az évtizedek, és ez az álom nem teljesül, vagy valamilyen más nagy csalódás éri az embert, akkor általában erre a meghiúsult várakozásra, erre a csalódásra adja a lélek ezt a reakciót, ezt a válaszreakciót, amit bánatnak mondunk.
Ez az a beteggé teszi a szívet, a halogatott reménység? Erre gondol ilyenkor az ige?
Igen, igen, holott ott majd a kifejezés nem szerepel, de a leírás az illik ide, így van. Tehát ez a bánat. Tehát amikor halogatott reménység beteggé teszi a szívet, amikor várakozik valaki egy dologra, de nem teljesül az a vágya, ez a bánat, és ezzel szemben a szomorúság pedig az, amikor egy katasztrófa történik, egy csapás, vagy egy veszteség, egy baj éri az embert, és erre reagál a lélek a szomorúsággal. És van sok hasonlóság a kettő között, hogy mit vált ez ki, mit idéz elő, de ugyanakkor a következménye sem teljesen egyforma. Lehet, hogy érdemes először a kiváltó okból kiindulni, és utána megnézni, hogy mit hoz létre, milyen következményei vannak. A szomorúság esetében talán a legpontosabb leírást Jézus adta saját maga a János Evangélium 16-ban, amikor hosszan beszélt a tanítványoknak a nehéz időszakokról, amik majd jönnek. És utána mondja, hogy hát eltöltötte a szomorúság a lelketeket. Tehát ennél jobban talán nem is lehetne összefoglalni, hogy vannak az ember életében, vagy lehetnek az ember életében olyan nehéz időszakok, amelyek fölemésztik az embernek a lelki erőtartalékait, mert a léleknek ugyanúgy van egy teherbíró képessége, mint a biológiai testünknek. És hogyha a nehéz időszak meghaladja a léleknek a teherbíró képességét, akkor a lélek erre természetesen reagál, ebben az esetben szomorúsággal reagál. És amikor, tehát Jézus ezt mondja, hogy a nehéz időszakoknak még a híre is, különösen ha valaki átéli, akkor a nehéz időszakok szomorúságot hoznak létre a lélekben, akkor nem véletlen, hogy pontosan ezután kezd beszélni a Szent Lélekről, mint vigasztalóról. Mert amikor a Szentlélek nem mondjuk gyógyító kenettel jön, vagy nem az a kenetének a célja, hogy valaki megtérjen, hanem vigasztaló kenettel jön a Szentlélek, akkor ennek pontosan az a célja, hogy benne tartsa az embernek a lelkét, akkor is az öröm állapotában, amikor kívülről semmi nem indokolja az örömöt, mert az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. ezt a munkáját a Szentléleknek, amikor bent tartja az örömben az embernek a lelkét, ezt képileg, képes beszéddel más helyeken a Biblia úgy mondja, hogy a Szentléleknek a bora. Tehát amikor a Szentléleknek a szimbóluma a Bibliában a bor, akkor az ugyanaz, mint a Szentlélek, mint vigasztaló.
Ez kicsit ellentétes a magyar nótákkal, a bor szimbólumát tekintve.
Igen, de ha belegondolsz, akkor logikus, mert miért lesznek az emberek alkoholisták, meg miért mennek kocsmába bort inni? Azért, mert ki akarnak kapcsolódni a bajaikból.
Hát felejtsék a bút.
Igen. És egyébként ezt úgy is szokták nevezni, hogy problémaivás. Tehát a legtöbb alkoholista nem úri passzióból lesz alkoholista, hanem nem bírja elhordozni az életnek a terheit, a családi konfliktusokat, és menekül a problémák elől, mert nem tudja megoldani. Tehát nagyobb a probléma, mint a megoldó képessége.
Igen.
És akkor azért, hogy a személyisége ne omoljon össze, hogy megvédje a lelkének az integritását, és ne bolonduljon meg, azért kimenekül a probléma elől a mámorba, amit a bor vagy a kábítószer okoz, és így védelmezi a saját épeszét, hogy így mondjam, tehát a lelkének az integritását. Persze tudjuk, hogy ez csapda, mert amikor elmúlik a mámor, akkor a probléma megvárja kint a kocsma előtt az utcán. Sőt, gyakran szaporodik a probléma, mert az alkoholizmus újabb problémákat generál, és ugye szétrombolja a kapcsolatait, meg a személyisége leépül, meg minden. Tehát nem csak a meglévő problémák nem oldódnak meg, hanem újakkal gyarapítja. De maga az a mechanizmus, hogy miért válik alkoholistává, az nem azért van, mert mit tudom én, szerette azt az ízt, vagy valami, hanem ki akar kapcsolódni a terhekből. És erre adott Isten egy másik választ.
Igen.
Tehát ezért mondja Pál apostol egy helyen, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem Szent Szellemmel töltekezzetek be. Ez pont a Szentlélek boráról szól, mint amikor tehát a Szentlélek vigasztalni akar, hogy a Szentlélek képes természet fölötti örömbe bent tartani az ember lelkét, amikor a körülmények ezt nem indokolják, amikor mind összecsapnak az ember fölött a hullámok, amikor minden borzasztónak látszik, és mégis a Szentlélek bent tartja természet fölötti örömben az ember lelkét, kikapcsolja ezekből a bajokból, és ami meg még külön jó, hogy a Szentlélek, az a szó, hogy vigasztal, az azt is jelenti, hogy ügyvédként problémát megold. Tehát ezért ügyvédnek is szokták mondani.
Tehát nem csak a felejtést
hozza. Így van, tehát nem csak annyi történik, hogy ideig, óráig jól érzem magam, amíg leesek a földre, és a Szentlélektől nevetek, és boldogság tölt el, és aztán utána, amikor fölocsódok, akkor megint ott van a csőstül a rengeteg baj, hanem a Szentléleknek az öröme, tehát amikor a Szentlélek borától részegednek meg, az azt is eredményezi, hogy a jó lelki, pozitív földobottságon kívül a Szentlélek megtámadja a problémáimat, és elkezd ügyvédként problémákat megoldani, és leveszi a vállamról a problémákat. Mert ugye miért fogad az ember ügyvédet? Hát, hogy az ügyvéd helyette menedzselje a problémáját, Igen. és oldja meg helyette a problémáját. És a Szentlélek ezt is csinálja, tehát azon kívül, hogy jó életérzéseket ad, és tényleg kikapcsolja a lelkemet a kilátástalanságból, a félelmekből, a szorongásokból, a terhekből, amellett elkezdi ezeket a problémákat lépésről lépésre felszámolni és megoldani. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy amikor az ember nem keresi ezt, hogy átadja magát a Szentlélek örömének, akkor visszatartja magánál, tartja a problémáit. Tehát szinte az az ige, most nem akartam ebbe az irányba elmenni, de ha most ez már itt szóba jött, akkor megemlíteném, hogy vannak ezek az igék, hogy vessétek a terheteket az Úrra, meg minden terheteket gördítsétek az Úrra, meg ilyenek. Gyakorlatilag a terheimnek az elengedése, hogy Isten átvegye, és elkezdje azokat a terheket megoldani és menedzselni, ez az átadási pillanat. Ez pontosan akkor van, amikor én a Szent Szellem örömével betöltekezek, megrészegedek a Szentléleknek a borától, kikapcsol a Szentlélek a gondjaimból, és amikor elmerem engedni a gondokat, tehát mint amikor a úszáskor az ember beleveti magát a vízbe, és, vagy beleugrik a vízbe, és bízik benne, hogy megtartja a víz. Tehát egy ilyen hit mozdulattal átadom magam a Szentlélek örömének, akkor is, ha bajom van, akkor is, ha kicsúfolnak, hogy infantilis vagyok, hogy miért nevetek ilyen szituációban, amiben benne vagyok, amikor sírnom kéne. De én mégis ezzel nem törődök, és mint egy ilyen bolond, így átadom magam a Szentlélek örömének, közben ekkor veszi át az Úr a terheket. Ebben a mozdulatban gördítettem át a terheket, és ebben a pillanatban indul el az ügyvéd részéről a problémának a menedzselése. Tehát, ha én mindig lerágom a 10 körmömet összeráncolt tekintettel, hogy milyen nagy az én bajom, és hogy mennyire nem bírom az én problémámat megoldani, és ebben a szituációban milyen gyerekes dolog most nevetni, meg milyen gyerekes és infantilis dolog most a Szentlélek örömét keresni, amikor ilyen nagy a bajom, meg ilyen nagy a problémám, akkor pontosan magamhoz láncolom a problémát. Tehát pont amitől szabadulni akarnék, attól nem tudok szabadulni, mert ezzel az aggódással és szorongással láncoltam magamhoz a problémát, mert a problémát nem úgy, nem filozofikusan adom át Istennek, hogy na most Uram, van itt egy problémám, és most összeráncolom a tekintetem, és átadom a Jézus nevében. Mert amíg belül szorongok, akkor magamhoz kötöm a problémát. De amikor viszont a Szentlélek örömének átadom magam, Szentlélek kikapcsol a problémából, ez egy picit ilyen gyerekes dolognak tűnik.
De hát azt mondja az ige is, hogy legyünk kisgyermekek.
Pontosan így van. Ez egy bizalmi kérdés, ez egy hitkérdés Isten felé, mint egy gyerek. Bízom benne, és amikor megnyílok erre a bizalomra, akkor a Szentlélek nem csak jó érzéseket épít ki a lelkemben, hanem átgördítem ezeket a problémákat a vállára.
Hát minden esetre örülök, hogy kitértél ebbe az irányba. Szerintem ez egy nagyon jó ellenszerként tudhatni. Még az lenne a kérdésem, hogy ez mind a bánatra, tehát erre a csalódás remények elvesztés, tehát az elveszett illúziók iránt érzett bánat, és a gondok, bajok iránt érzett szomorúságra igaz-e?
Nagyon hasonló a két jelenség. Még ha annyit megengedsz, hogy visszatérjek a szomorúságra egy pillanatra, hogy itt beszéltem a szomorúság kiváltó okáról, tehát nehéz időszakok, veszteségek, csapások, egyebek, de nem említettem meg, hogy ennek a hatása, a megnyilvánulása az igazából mindig fizikai, lelki fáradtság, sokszor álmosság is, sokszor az aluszékonyság mögött és a mögött, hogy az ember állandóan fizikailag, lelkileg fáradtnak érzi magát, akármennyit alszik. És összefoglalva általánosan maga a passzivitás, az ilyen passzív magatartás mögött a szomorúság van. Mindenki ismeri azt az igét, amikor a Gecsemáné kertben a letartóztatása előtt Jézus külön vonult imádkozni, néhány tanítványa meg ott maradt. És azt mondja a Lukács evangéliumban a Biblia, hogy amikor Jézus befejezte a könyörgést, tudod, amikor vért izzadt ott az utolsó nagy imájában.
És ráadásul elaludtak körülötte.
Na, pont erre akarok kiukadni, hogy visszatért a tanítványokhoz, akkor eddig mindenki ismeri az igét, de hányan gondolnak arra, hogy Lukács azt mondja itt, hogy és aludva találta őket, na eddig mindenki ismeri az igét, de utána van egy szó, a szomorúság miatt. Tehát erre viszont igen, nem biztos, hogy
nem
mindenki,
figyeltem, én sem figyeltem
mindenki asszociál, hogy az a mély alvás most azon kívül, hogy démonikus volt, és tudjuk, hogy a szellemvilágban milyen terhek voltak ott ebben a kiélezett pillanatban. Ezen kívül a Biblia rendkívül egyszerű diagnózist állít föl, hogy mi váltotta ki ezt a kialudhatatlan fáradtságukat, hogy képtelenek voltak virrasztani, meg imádkozni. A szomorúság. Tehát egyszerűen most a démoni hátteret most nem elemezve, a lelkükben ez a negatív érzés, ez a szomorúság létrehozta a fáradtságot. Tehát összefoglalva a szomorúság...
De mégis Jézus nem örült ennek, sőt, hát...
Hát ki örül annak, amikor állandóan napi szinten veszteség éri, mert nem képes a sorsát kezébe tartani és menedzselni, mert állandóan fáradt, és állandóan passzív, és állandóan aluszékony. Csak sokszor nem asszociálnak az emberek arra, hogy ennek az oka lelki érzelmi terhek, szomorúságok. Tehát a szomorúság az ilyen passzivitásban, fizikai lelki fáradtságban nyilvánul meg. És a másik negatív érzelem, amire utaltál, a bánat, vagy súlyosabb formájában a bibliai kifejezéssel a búbánat, vagy búsulás, és modern orvosi kifejezéssel pedig a depressziónak a különböző fajtái. Ez ugye abból indul ki, hogy az ember végig gondolja a boldogtalan sorsát, hogy mit nem sikerült neki elérni, és megtámadja a lelkét a buskomorság, a pesszimista gondolat és a depresszió. Erről ugye beszéltünk. De arról viszont nem beszéltünk, hogy ennek a következményét a Biblia rendszeresen egyetlen szóba sűríti, az enyészet. Vagy esetleg senyvedés. Még ilyet is mondanak a Zsoltárnak, hogy senyved a bánattól szemem, lelkem. De leggyakrabban Dávid ezt a kifejezést használja a Károli fordítás alapján, hogy az enyészet, amikor enyészik az embernek az élete.
Tehát éppen épül le.
Igen, tehát fölemészti a bánat az ember egész életét, és egy olyan passzivitásban nyilvánul meg, amikor semmihez nincsen az embernek kedve, még arra se, hogy megmosakodjon, tisztán tartsa magát, rendet tartson a környezetében, hanem minden enyészik, a környezete is, a saját élete is, és ez egy ponton túl a biológiai testét is megtámadja, és pszichoszomatikus betegségekben nyilvánul meg. Ki emeli ezek közül a Biblia, hogy a szemidegeket megtámadja, látásromlást okoz, meg más keringési zavarokat is ki lehet mutatni a Bibliából, tehát valószínűleg a Dávid király öregkorában, amikor fel kellett melegíteni a testét, és keringési zavarai voltak, akkor ezt vissza lehet vezetni az egész életének a üldöztetésére, hogy egész életében harcolt tulajdonképpen a depresszió ellen. Mert most gondolj bele, hogy az egész élete arról szólt, hogy volt egy ígéret, hogy király leszel, meg minden jó lesz, és ezzel szemben éveken keresztül bujkált, az életére törtek, barlangokba lakott, semmit nem látott az ígéretekből. És a Zsoltárokból kitűnik, hogy nem csak a fizikai életéért menekült, hanem ő neki a saját személyiségében is komoly harca volt. Ő neki mindennapos harca volt, hogy távol tartsa magától a buskomor gondolatokat, meg a depressziót. És ezek kikezdték a keringés, a vérnyomását, a vérkeringését, vagy Izsák esetében, amikor depressziós lett öregkorában az Izsák, hogy a Ézsau rosszul házasodott, és a feleségével állandóan azon emésztették magukat, hogy teszi az Ézsau tönkre az életét a szemük láttára, akkor kiderül, hogy megromlott tőle a látása. Tehát egy idő után ez az enyészet, ez az emésztés, hogy a depresszió és a bánat fölemészti az ember sorsát, ez nem kiméli a fizikai egészséget sem, de az ember egész lakókörnyezete is leépül, mert az ember nem ápolja magát, nincs kedve megfürödni, nincs neki kedve semmit se csinálni. Tehát egy még erősebb passzivitást hoz létre, mint a szomorúság. A szomorúság inkább tehát fáradtságot, inkább fáradt, tehát a passzivitást azt a fáradtság hozza létre, uh-huh. Hogy mindig fáradt és mindig álmos. A bánatnál és a bubánatnál pedig pedig egy olyan szintű kedvetlenség keríti hatalmába az ember életérzését, hogy semminek nem látja értelmét, semmihez nincsen kedve, és ezen keresztül az ördög megfosztja a produktivitástól és a sikertől az embert, hogy nem tud az a sikeres, produktív ember lenni, aki Isten által lehetett volna.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.